9 óra 44 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Ezekben a napokban a legtöbb gazdasági problémát a különböző hajózási útvonalak meghosszabbodása okozza. Több autógyártó például szünetelteti termelését, idehaza a Magyarországon is a Suzuki esztergomi gyárában egy hétig áll a termelés, de már a Tesla is bejelentette, hogy a berlini gyárában fontolgat ilyen leállást, a Volvo hasonlóképpen lépett pontosan ezen a héten, és hát nagy kérdés persze, hogy összességében mekkora kalamajkát fog okozni a Huszik támadás sorozata a Vörös-tengeren, meg a másik nagy kérdés, hogy a világgazdasági növekedési terveket mindez hogyan húzhatja keresztbe, vagy rajzolhatja át. Itt van velünk a telefonvonalban Miró József, az Erste vezető elemzője. Szervusz, üdvözöllek a műsorban!
Szervusz, és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat is!
Te mennyire tartod jelentős problémának a mostani vöröstengeri helyzetet? Lehet-e egy olyan fajta dominóhatás, vagy egy olyan nagyfokú szállítási láncokban bekövetkezett sérülés, mint amit akár a COVID idején láttunk, vagy ahhoz hasonló?
Hát soha nem mond, hogy soha ugye a tőzsdén, de azért azt gondolom, hogy ennek azért eléggé kicsi a valószínűsége. Tehát ugye azt kell látni, hogy ezt a problémát olyan módon meg lehet oldani, hogy ugye Afrikát meg kell kerülni akkor. Ez különben hát attól függ, hogy ki melyik hajó hova megy, 5 nappal, vagy tehát néhány nappal, tehát 5-10 nappal megnövelheti a szállításnak az idejét. Tehát igazándiból egy kitolódás következik be, mint ahogy a Suzuki esetében is láthatjuk. De hogy most őszintén, hogyha van egy nagyobb vihar valamelyik óceánon, persze azt ki lehet kerülni, de hogy azok is okozhatnak néhány napos fennakadásokat. Tehát, hogy összességében azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem is a normális üzletmenet része, ez a kerülő, de hogy nem egy olyan rettenetes nagy eltérés ahhoz képest. Úgyhogy ezért is van az valószínűleg, hogy ugye a Fed, New York-i Fed által számított úgynevezett ellátási lánc, hát ők úgy hívják, hogy nyomásindex, én inkáb azt mondanám, hogy problémaindex, az igazándiból ugye a tavalyi évben egy kicsit emelkedett, egy elég mély negatív tartományba süllyedt vissza, ami pozitívat jelent, tehát hogyha ugye ez pluszba van, akkor és a Covid alatt egy elég nagy pluszba volt, meg a Covid után, akkor ugye az azt jelenti, hogy probléma van az ellátási láncokban. Ez ugye egy elég nagy negatív tartományba csökkent a tavalyi év első felében, hát ugye az első negyedév vége felé, második negyedév elejére, onnan volt egy emelkedés, és visszajött nullára, és most decemberben azért újra csökkent ez az érték, igaz, hogy csak egy kis mértékben, de hogy egyelőre ez azért azt mutatja, hogy azért ezeknek a huszi támadásoknak csak limitált hatása van a világkereskedelemre nézve és az ellátási láncokra nézve.
Tehát ugyanúgy elindulnak a hajók mondjuk Kínából, csak más útvonalon, összességében a tengeren lévő áruk mennyiségében ez még akkor nem okozott problémát.
Hát nem okozott olyan nagy problémát, inkább így mondanám. Tehát egy ilyen viszonylag kisebb problémát okozott. Nyilván itt növekednek a költségek, a szállítási költségek, de különben volt arra példa a Covid alatt, hogy pont az ilyen aggodalmak miatt ugye akkor olyan alacsony volt az üzemanyagnak az ára, hogy voltak hajók, akik kikerülték, ugye szóval ez csatornán ugye díjat kell fizetni, és akkor a díjfizetésnek a mértéke az jóval nagyobb volt, mint megkerülni Afrikát. Úgyhogy voltak hajók, nagy szállítóhajók, akik eleve úgy tervezték, hogy hogy inkább megkerüljük Afrikát, mert az olcsóbban jött ki számukra, mint az, hogy a Vörös-tengeren menjenek végig. Tehát ugye itt az üzemanyagáraktól is függ, most persze nyilván nem olyan alacsonyak az üzemanyagárak, mint akkor voltak, de hogy mondjam, tehát hogy azért részben a kereskedelemnek ez a része, hogy arra mennek hajók. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek a hatása azért valószínűleg limitált, nyilván azért az Egyesült Államok meg Nagy-Britannia oda teszi magát, és próbálja megtisztítani ezt az útvonalat.
Kicsit beszélgessünk az idei várható világgazdasági növekedési trendekről, itt a nagy gazdasági erőközpontokat figyelve. Most zajlik Davosban egy jelentős konferencia, ahol nagyjából abban egyetértettek a közgazdászok, hogy a tavalyihoz képest lassuló világgazdasági növekedésre számíthatunk. Mondjuk ma reggel jöttek Kínából az adatok, itt is némi lassulás figyelhető meg. Nem tudom, hogy ott beszéltünk szakértővel, azért idén a kínai gazdaság erőteljesebb lehet, mint a tavalyi. Összességében most hogy látod ebben a nagy kavalkádban, mi várhat idén a világgazdaságra, és akkor tényleg nézzük meg a legerősebb szereplőket?
Hát ugye itt arról van szó, hogy nem is a legerősebb szereplőket nézném, hanem ugye nyilván a legfontosabb szereplőket kell nézni, ugye, és ezek azért ugye az Egyesült Államok mindenképpen kiemelten, és ugye Európa, illetve Kína nagyon fontosabb. Ugye például Kínában ma jött ki a tavalyi év, a negyedik negyedéves adat, ami ugye ugyan egy kicsit elmaradt a vártól, de így is a tavalyi GDP növekedés 5,2% lett a tervezett 5%-kal szemben, de hogy amúgy például aggódnak Kínával kapcsolatban, tehát ugye a populáció sokkal nagyobb mértékben csökkent, mint azért korábban lehetett várni, vagy tehát hogy ugye tavaly 2 millióval csökkent a lakosság száma, ugye ez nyilván egy 1,4 milliárd lakosú országban ez jelzett egy nagyon százalékos, talán egy nagyon pici érték, de ugye, hogyha azt nézzük, hogy 1949 óta, amióta létezik a szocialista köztársaság, ilyen kevés gyermek nem született, akkor nyilván ez kongatja a vészharangot, és hát ráadásul ugye az ingatlanpiac is egy elég nagy csökkenésen, vagy hát nehéz időszakon megy keresztül, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, ugye például ott is, most nem is emlékszem mióta, de 9 éve nem volt látható az, hogy csökkentek volna az új lakás árak, és hát ha nem is nagy mértékben, egy majdnem 0,5%-kal, ugye ez nyilván azért szinte mérési hiba határ, de hogy csökkentek az ingatlan árak, tehát, hogy nehéz időszak előtt van Kína, bár ugye sokan azt mondják, hogy azért itt a lezárásoknak is köszönhető volt, hogy kevesebb gyerek született, lehet, hogy így majd nyilván nehezebb eljutni a kórházba, meg ilyesmi, és akkor jobban vigyáztak, és akkor most várnak egy kis visszapattanást a születés számban, de hogy a trend az negatív. Minden esetre egyenlőre azért ilyen kínai összeomlást azért nem vizionál a piac, hanem egy visszaszoruló kínai egyeduralmat a gazdaságban azért mégiscsak lehet valamennyire vizionálni. De ami érdekesebb, az ugye az Egyesült Államok, hogy ugye a Goldman tegnap, illetve itt a közelmúltban kijött azzal, hogy miért annyira optimista. Azt tudni kell, hogy ők tavaly egész végig a legalacsonyabb valószínűségét adták annak, hogy az amerikai gazdaság az elkövetkező egy évben, ugye és nyilván ez negyed évente tolódik előre, recesszióba süllyed, és most is az egyik legalacsonyabb, vagy talán a legalacsonyabb értéket adják erre, mert azt mondják, hogy 20%, miközben a piac azért egy 50%-os valószínűséget ad még mindig neki. Tehát, hogy És ugye tegnap adtak egy ilyen magyarázatot, hogy mi a legnagyobb eltérés a többiekhez képest az ő előrejelzéseikben. És ugye ez itt egy érdekes volt, hogy miközben ugye sokan attól félnek, hogy például a fogyasztás visszaesik, ők fogyasztásbővüléssel számolnak. Ugye egyszerűen az ok az az, hogy miért várják sokan ezt. Egyszerűen azért, mert elfogy az a többlet a lakosságnál, ami felhalmozódott a COVID alatt, megtakarítási többlet. Nagyjából ez különben ilyen november-decemberben fogyhatott el, és hogy kisebb lesz miatt a fogyasztás. Erre nyilván azt mondja a Goldman Sachs, hogy hát ők meg azt látják, hogy elindult a reálbérek növekedése, és akkor ezt ki fogja ezt pótolni, és akkor lesz növekedés. A lényeg, hogy 10 pontban összeszedték azt, hogy mi az eltérés, és nagyon a piaci szereplők félelmeihez képest ilyen a hitelköltség a vállalatoknál, és lehetne folytatni a sort. Ugye ebben két dolgot kell látni, egyrészt, hogy a Goldmannak az elmúlt időszakban általában igaza volt, nem is kicsit, és most sem lehet ezt kizárni, ugyanakkor pedig egy elég nagy bizonytalanság van annak tekintetében, hogy ténylegesen egy úgynevezett puha landolás következik-e be, vagy recesszióba süllyed a gazdaság, vagy éppen esetleg jobban fog muzsikálni, és ugye ebben a Fed döntéshozók is bizonytalanok, hiszen ugye nap mint nap látjuk azokat a nyilatkozatokat, amelyek arról szólnak, hogy hát ne reménykedjen a piac olyan nagy kamatcsökkentésben, mint amit várnak. Ugye itt ugye az volt a várakozás legutóbbi időkig, hogy 5,5%, az 5,25 és 5,5% közötti tartományból 3,75 és 4% közé, tehát másfél százalékponttal fog a Fed kamatot csökkenteni az idén, ez nyilván túl optimista. Tehát ezeket mind összevetve...
Bocsánat, egy másik szempontot hadd hozzak be gyorsan, hogy azért választási évben vagyunk. Itt Magyarországon megszokhattuk, hogy választási években elég jól megy a GDP-nek. Nyilvánvalóan van egyfajta választási költségvetés is. Amerikában ez lehet egy tényező? Tehát, hogy nem engedheti nagyon a demokrata vezetés, hogy idén recesszióba süllyedjen a gazdaság?
Ez így van. Tehát ott is mindent megtesznek azért, és nyilván Trump esélyeit növeli, hogyha recesszió alakulna ki. Tehát ebben teljesen igazad van, hogy a kormányzat mindent meg fog tenni, és különben a nem oly rég született megállapodása a költségvetés kapcsán a demokraták és a republikánusok között is segíti igazándiból bizonyos mértékben a demokraták a céljai elérését. De a lényeg, hogy elég nagy a bizonytalanság ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor persze az elemzőházaknak a várakozása azért az, hogy mégiscsak a vállalati profitok, ugye itt az elmúlt két évben láthatott gyengélkedéseket követően, ugye voltak jobb időszakok is, de azért itt voltak visszaesések, nulla körüli, vagy nagyon kis számjegyű, egy-két néhány százalékos növekedések, és most az S&P 500-ról beszélek, hogy ezek elindulnak a növekedés útján, és visszatérnek a normális tartományban. Na, de mi a normális tartomány? Ugye azt szoktuk mondani, hogy a normális időszakban nagyjából ez egy olyan 10% körüli érték. Itt az elkövetkező negyed években 7-8-9%-os növekedéseket várnak, és például a Barclays tette tegnap közzé az előrejelzését, és ő azt mondja, hogy igen, az első 3-4 évben ilyeneket fogunk látni, de a negyedik negyed évben ott akár 17-17%-kal is növekedhetnek majd a vállalati profitok, tehát hogy elindul egy begyorsulás. Ugye itt a általános várakozás az, hogy azért az év első egy-két negyedéve után azért elindul egy növekedési pályán az amerikai gazdaság, és mármint olyan értelemben, hogy fordul a növekedési dinamika, tehát hogy a növekedés az most ugye visszaesik, ugye a harmadik negyed évben azért rekord magas volt a GDP növekedés, és tehát most néhány tized százalék környékén alakulhatnak a negyedév per negyedéves növekedések, és hogy ez begyorsulhat ez a növekedés az év vége felé haladva, ahogy különben hozzáteszem, csak csendben halkan, hogy tavaly is ez volt az év elején a várakozás, mind az Egyesült Államokra, mind Európára. És különben Európában is azért valamennyire hasonló a várakozás, de ott azért nagyobb a valószínűsége a kamatcsökkentéseknek.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt negyed órában Miró József, az Erste vezető elemzője volt a Reggeli Monitor vendége. További szép napot kívánok, szia!
Köszönöm szépen!
Hamarosan friss hírekkel jövünk itt a Trend FM-en.